Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichofóriú lélekerősítő podcastjének legfrissebb adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül, illetve csatlakozott hozzánk Szabó Anna biológus, a Pszichofóriú állandó szerzője is. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ahogy azt már megszokhattátok, ebben az adásban is, és a korábbi adásokban is a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvünk kapcsán beszélgetünk. Ugye ebben a könyvben vannak különböző fejezetek, fontos témákról, mint például a bizalom, a döntés, az önsorsrontás, és a kudarc témája is helyet kapott a fejezetek között. Ezt egyébként Kata írta, ezt a fejezetet, és arra gondoltunk, hogy a mai alkalommal erről a témáról beszélgetnénk. Hát nagyon-nagyon sok kérdés van, ami szóba került itt az előzetes megbeszélésen, és azt hiszem, hogy nem lesz könnyű dolgunk, amikor megpróbáljuk egy órába, vagy inkább egy szűk órába belesülíteni az összes gondolatot, amit felbugyogott a megbeszélésen, de én azt javaslom, hogy akkor vágjunk is bele. Kata, te felvetettél egy kérdést, eszedbe jutott egy kérdés, amivel akár el is indíthatnánk ezt a mai beszélgetést. Mi volt ez a kérdés? Megosztod velünk is a hallgatókkal?
Persze, hogy megosztom, illetve még egy gondolatom, mert most, ahogy beszéltél, jutott eszembe, hogy talán a legjobb kudarcunk ebben a podcastben az volt, amikor bevallottuk, hogy 20 percben nem fogunk beleférni egy-egy témával.
Igen, volt egy ilyen.
Ezt akartuk, igen, a 20 perc, 20 kérdés, és hogy milyen jó kis kompakt adásunkat fogunk csinálni, aztán így. Nem.
Igen, de viszonylag hamar túlléptünk ezen, tehát nem volt ebből nagy, nem tudom, krízis.
Igen, ez egy jól kezelt kudarcnak az egyik szép példája volt. Igen, szóval, hogy újraolvastam a fejezetet, meg mindig így szoktam azért így szívvel-lélekkel készülni ezekre az adásokra, és ilyenkor mindig így elkezdek magamnak jegyzetelgetni, meg így megpróbálok újra abba a hangulatba kerülni, amikor írtuk magát a könyvet, ugye, hogy miért volt olyan fontos ez a fejezet. Szóval, hogy az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy milyen érdekes az az egész jelenség, ahogy a kudarc ma velünk van, és ahogy mi a kudarchoz viszonyulunk, mármint, hogy mi emberek, ahogy a saját kudarcainkat látjuk. És ez a kérdés ötlött fel bennem, hogy egyáltalán vissza tudtok-e idézni egy olyan alkalmat, amikor a legutóbb hibáztatok, amikor kudarcot vallottatok, és annak annyi volt a következménye, hogy valaki azt mondta, hogy semmi baj, és minden oké. És nem volt ilyen nagyon súlyos következménye, vagy nem kellett attól félni, hogy nagyon súlyos következménye lesz.
Nem is olyan régen történt, hogy egy nagyon fontos kollaboráció miatt egy találkozóra mentem, ahol a főnököm és én is hivatalosak voltunk, és az történt, hogy nemes egyszerűséggel tényleg prezentálnom kellett volna, tehát így meggyőzni a másik felet, hogy ez egy tök jó együttműködés lesz, és az történt, hogy elnéztem a címet, de nem kicsit, tehát nem a szomszédházban, hanem úgy tömegközlekedéssel 50 perccel. És tudjátok, így, én így megérkeztem, és így írtam a főnökömnek, hogy hát most idő van, hol vagy, és visszaírt, hogy hát itt. És ekkor derült ki, hogy nagyon-nagyon távol jártam, és tudjátok, így, akkor így előttem volt egy nagyon hosszú 50 perc, amíg végig azon gondolkoztam a tömegközlekedésben, hogy ez itt most vége, ebből nem lesz semmi, de hogy még a főnököm is ki fog akadni, és hogy te jó ég. És odaértem, és mint kiderült, ők addig tök jól ledumáltak, körbevezették, tök jó barátság született ebből, és végül az együttműködés is összejött, úgyhogy nem mondom, hogy azt mondták, hogy jó, ezt legközelebb is így csináljuk, de hogy mire én legyártottam 60 forgatókönyvet arról, hogy miért lesz ez borzasztó, kiderült, hogy annyira nem történt katasztrófa. És még várost is mondtam, plusz 50 percig.
És a végén mondtad a főnöködnek, hogy amúgy szívesen.
Sajnos.
Nekem az jutott eszembe, amikor most legutóbb, hogyha ugye azt mondtad, hogy a legutóbbi alkalom, amikor ilyen történt, hát szoktam ilyet, hogy így moderálok beszélgetéseket, és azt érzem, hogy most már így egyre kevésbé félelmetes helyzet számomra, de azért még mindig benne van a pakliban, hogy valahogy úgy nem úgy jön ki a lépés, vagy nem érzem olyan jól magam ezekben a helyzetekben, és most volt egy ilyen filmvetítés után nem olyan régen egy beszélgetés, amit én vezettem, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez számomra egy ilyen kb. túlzóan fogalmazni, de hogy egy ilyen traumatikus élmény volt, hogy nagyon nem éreztem magam jól, meg egyáltalán így a film is megnyomott, és akkor tudjátok, így remegett a hangom, tehát minden megtörtént, amit akarsz, vagy amitől így félsz, akkor, amikor egy ilyen felkérést elválasz. És hát egy nagy csalódás, meg ilyen kudarc élmény volt számomra, hogy azt hittem, hogy már így van annyi rutinom, meg már csináltam ezt többször, és hogy ez nem fog megtörténni, és megtörtént. Végülis megoldottam a helyzetet, de nem éreztem jól magam benne, és hát nyilván akik ott voltak és ismernek, ők is érezték azt, hogy ez azért nem az igazi volt. És akkor ezt én borzasztó, tehát lelkibeteg voltam, nem tudom, egy napig, vagy kettő, hogy ez milyen rosszul sikerült, meg utána is ilyen nagyon nehéz érzések voltak bennem, és akkor, amikor így mentünk kifelé, akkor a szervezők mosolyogva, meg így látszott, hogy így őszintén így megköszönték, hogy jaj, tök jó volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és akkor én mondtam, hogy hát, de hát, és akkor rögtön elkezdtem magyarázkodni, hogy igen, mert hogy még ki kellett szaladnom, és fú, hát, hogy nagyon-nagyon lihegtem, és bocsánat, és izé. És akkor mondták, hogy de hát utána meg tök jól belejöttél, úgyhogy tényleg köszi. És ez volt egy olyan helyzet, ami most így kudarc szempontjából élénkem él bennem, és talán ami eszembe jutott, az a kérdés, hogy mennyire érdekes, hogy milyen tanulságos megfigyelni azt, hogy hogyan éljük meg mi ezeket a helyzeteket belül, és hogy milyen a környezetnek a reakciója, és hogy bár itt nagyon sokszor elmondtuk, hogy mindig ez egy érdemes arra törekedni, hogy így belülről építsd fel az önbizalmadat, meg ne a külső ingerekből merítkezzünk, rakjuk össze magunkat, de talán ez egy olyan helyzet, vagy talán a kudarc ez egy olyan téma, ahol viszont érdemes egy kicsit kikukkantani néha, ahogy Anna te is fogalmaztál a saját forgatókönyveinkből, és ránézni arra, rácsodálkozni arra, hogy a környezet hogyan látja azt, amit mi olyan nagyon borzasztóan nehezen élünk meg.
Én nagyon egyetértek veled, és örülök is, hogy ti ilyen jókat mondtatok, mert megvallom nektek, én kudarcot vallottam, amikor megpróbáltam felidézni egy ilyen pillanatot. Nem azért, mert nem volt, mert hogy tényszerűen vissza tudok emlékezni egy olyanra, amikor hibáztam olyat, aminek mondjuk látványos is volt, és tétje is volt, és mégis egy tök megértő hozzáállással találkoztam vele kapcsolatban. Viszont azt az élményt, amit én ebből kreáltam magamnak, hogy itt most aztán világvége van, gyerekek, amikor én elkéstem, elrontottam, a nyoma maradt, nem tudom, valamit elszúrtam, hogy teljesen azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy néha, mintha teljesen elfelejteném azt, hogy hibázni egy teljesen emberi dolog. Tehát, hogy ez egy teljesen normális része annak, hogy élünk, ezért vagyunk emberek, mert néha elrontunk dolgokat. De hogy hiába a külső nem negatív, nem ledoronguló visszajelzés, az, hogy magunkban mit építünk fel ebből, hogy milyen forgatókönyvet írunk meg a egy-egy ilyen kudarc láttán, az szerintem nagyon-nagyon nagy hatással van arra, hogy összességében hogyan éljük meg a kudarc élményeket ezután is.
Engem pont emiatt érdekelne nagyon, hogy ti mit gondoltok arról, hogy mi a különbség azok között az emberek között, akik képesek megugrani azt, ami ilyenkor így olyan könnyűnek tűnik, meg olyan nagyon-nagyon jól hangzik, hogy nem tudom, ne törődj vele, meg hogy ez nem katasztrófa, meg Kata az egyik cikketben te is írod, hogy vannak a kudarckerülők és a sikerorientált emberek, és a sikerkeresők, bocsánat, a kudarckerülők és a sikerkeresők. Aha, és hogy így mi a különbség, amikor valaki tényleg így hórosan retteg a kudarctól, és a között, akiben meg ez nem kelt olyan nagy félelmet.
Szerintem alapvetően az, hogy a sikerorientáltak, vagy a sikerkeresők, ahogy még szintén szokták mondani, én egyébként sikerorientáltként tanultam még annak idején, én azért szoktam így mondani, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha össze-vissza keverem a kettőt, hogy nekik a siker az egy óriási motiváló tényező, és hogy annak a lehetősége is már egyben felvértezi őket a kudarcnak a lehetőségével szemben. Kudarckerülőként viszont egyértelműen a kudarc van a fókuszban. Tehát, hogy ez egy olyan nagy erejű következmény, amit igazából mindent megtennél azért, hogy elkerüld, még azt is, hogy akár elveszítsd a sikert. csak azért, hogy nehogy benne legyen a pakliban az is, hogy kudarcot vallhatsz.
Anna, neked van?
Igen, ezzel én is egyetértek, illetve sokszor a siker orientált embereket egyből a sikeresekkel hozzuk összefüggésbe, mert sokszor azt látjuk, hogy hú, ők azok, akik úgy tűnik, hogy tényleg mindent elérnek, és könnyű azt gondolni, hogy ők így mindent elsőre megugranak, és ez is egyrészt eltántorítja azokat, akik kicsit inkább kudarckerülőbbek abban, hogy bármit megpróbáljanak, másrészt pedig elfelejtik azt, hogy azért ezek az emberek sem egyből ugrották meg ezeket az akadályokat. Tehát valószínűleg a sípcsontjukon van néhány kék folt a korábbi kudarcokból és sikertelen ugrásokból, és ez is egy olyan dolog, amit sokszor elfelejtünk, hogy mindenkinek vannak kudarcai, és senki nem elsőre, vagy hát nagyon ritka az, hogy valaki elsőre tényleg oda kerül, ahol, amiről álmodott.
Ugye elég sok, Anna, te is írtál már cikket a kudarcról, Kata, te írtad a fejezetet a könyvben a kudarcról, én is írtam már a kudarc témájában cikket, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezért így elég sok mélységét ismerjük már ennek a témának, nem gondolom, hogy avatott szakértői lennénk, de azért van bőven most már olvasmányi élményünk, meg azt gondolom, hogy tapasztalatunk is. Én legalábbis a magam nevében ezt biztosan merem állítani. Szóval, hogy ezekhez képest ti hogy látjátok azokat a sokszor szerintem közhelyes, ilyen, tudjátok, nagy igazságokat, amiket pufogtatnak, vagy hajlamosak az emberek pufogtatni akkor, amikor ténylegesen megtörténik velünk egy kudarc. Van olyan mondat, ami szerintetek így nagyon nem is bántó, de hogy kontraproduktív tud lenni egy ilyen helyzetben, és hogy nem feltétlenül az a jó mondat, mert hogy más az, amire szükségünk lenne.
A legnagyobb klasszikus szerintem egyértelműen az, ami nem öl meg, az megerősít. Uh-huh. Mivel a medve az megöl. Legjobb mém.
Miért gondolod így?
Azért, mert azt a téves benyomást kelti szerintem, vagy legalábbis olyan helyzetekben szoktuk elpuffantani, amikor arról van szó, hogy ért téged egy nagy sérülés, tehát ott van egy nagy seb, és hogy azt az érzetet kelti benned szerintem ilyenkor ez a mondat, hogy te azzal a sebbel baromi erős leszel, és hogy neked az a seb adja majd meg az erőt. Ami tényleg így van, csak nem szabad elfelejteni, hogy azzal a sebbel neked foglalkozni kell, és hogy ahhoz, hogy tényleg erőt tudjál belőle meríteni, azt a sérülést neked fel kell dolgozni, kell belőle gyógyulni, hagyni kell magadnak lábadozási időt, és majd utána megerősödni. Tehát, hogy ez a megerősödés, ez nem automatikusan jön akkor, amikor téged ér a sérülés, hanem akkor jön, hogyha dolgozol vele. És szerintem ez a mondat, ez pont ezt a gyógyulási folyamatot bagatelizálja el egy kicsit, hogy mint hogyha arra nem is lenne szükség, mert hogy most aztán én automatikusan hudátokban leszek.
Anna, neked van olyan mondatod, hogy minden
meg
a falra mászol?
Ez nekem is helyzetekben volt, amit így előtt merök. Hát a másik viszont, ami eléggé viszont közhelyes, de valószínűleg azért igaz az, hogy a hibáinkból tanulunk, de mondjuk nem feltétlen rögtön a kudarc után szeretnék ezzel lehet szembesülni így az 5 másodperces időn belül, viszont ez egy közhely, ami akár még segíthet is, szerintem. Hát nyilván, amikor valaki egyből az a jó, hogy jaj, nem lesz semmi gond, ez semmiség, az nem mindig viseli jól az ember szintén. Gyakran elhangzó nyugtatást.
Mire lenne ilyenkor szükségünk igaziból?
Szerintem arra, hogy beszéljünk arról, hogy mi történt. Tehát, hogy kezdjük el megosztani ezt a tapasztalatot, hogy milyen érzéseket keltett ez bennünk, hogy érezzük most magunkat, milyen forgatókönyv van a fejünkben azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd, vagy hogy egyáltalán mi történt a kudarc által, és hogy utána ezt a folyamatot így ne tekintsük lezártnak mondjuk egy beszélgetés után, hanem akár térjünk hozzá vissza újra meg újra, hogyha szükségét érezzük. Nyilván vannak olyan erejű kudarcok, amikor elég az, hogyha csak megosztom mondjuk azzal, akit érint, hogy figyelj, elkéstem most erről az előadásról, nagyon bánt, és hogy most elég rosszul érzem magam a bőrömben, hogy elnéztem ezt a dolgot, akkor ugye újra és újra meg tudjuk vele beszélni, hogy jaj, nincsen semmi baj, tovább tudunk ezen lépni, ami megtörtént. Szintén egy ilyen jó kis közhely. Viszont vannak olyan kudarcok, amik jobb, hogyha többször előkerülnek. Például nagyon erősen kapcsolódik nekem fejben a perfekcionizmus témája a kudarcokhoz, és pont Széles Horváth Anna említette az előző adásban a jogsi szerzést. Aha. Na, az például tipikusan olyan, hogyha egyszer nem sikerül, azt szerintem tényleg érdemes többször átbeszélni, akár szakemberrel is, mert olyan gátakat tud belerakni az a kudarc az emberbe, ami egyedül szerintem több nehéz lehet utána.
Én négyre
emlékszem, de... Én háromszor buktam meg. Anna, neked... Hú, lehet, hogy négy volt.
Ezt a negyedik kudarcot még kicsit gyújtja.
Igen, ez eddig a fontig még nem derült ki, vagy nem tudom, hogy mennyire ismert. Szóval, hogy ez még egy nem hangzott el, de igen, Anna és én testvérek vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy így most hát igen, adásban buktam le. Ezzel nem számoltam.
És amúgy hogy vitted tovább ezt, hogy utána magabiztosan vezetsz, vagy ezt feldolgoztad? Hogy érzed, hogy ez a négy kudarc?
Hát minden alkalommal, amikor autóba ülök és elkezdek vezetni, mert nincs saját autóm, és amikor ebbe így újból belállok, akkor eleinte nehéz. Tehát akkor eleinte azért érzem azokat a nehéz, rossz érzéseket, amik így nyomasztanak ezzel kapcsolatban, de aztán belejövök, és akkor mindig, ahogy így gyűjtöm a kilométereket, és kvázi ezért a bizonyítékokat, hogy azért kompetens vagyok, és megy ez nekem, akkor utána már így nem érzem ezeket a nehéz érzéseket. De akkor ott az borzasztó volt, tehát nekem utána évekig tartott, amíg újból rávettem magam arra, hogy ennek így nekiveselkedjek. Aztán sikerült. Utána rögtön, igen, most már azt hiszem, hogy így túl vagyok ezen, de hogy ilyen eltartott egy ideig, amíg ez tényleg, ahogy te is mondtad, ez olyan, amit fel kell dolgozni, mert hogy nehéz ezzel egyedül megbirkózni.
Az jutott közben eszembe, hogy ez milyen jól mutatja, hogy szoktuk mondani, tudjátok, hogy a stressznek van egy szubjektív természete. Tehát, hogy ami a másiknak egy hatalmas stressz, az nem biztos, hogy neked is ugyanaz a hatalmas stressz. És szerintem ez a kudarcra is nagyon igaz. Tehát, hogy milyen súllyal esik alatban éppen az a kudarc az életednek éppen abban a szakaszában, illetve a megküzdési képességeidnek éppen abban az aktuális állapotában. Én például nem buktam meg, ha már a jogsi sztorikat lőjük, viszont a forgalmi vizsgámon vétettem egy olyan hibát, hogy elnéztem egy kanyart, tehát hogy azt mondta a vizsga biztos, hogy itt forduljunk be jobbra, én meg szépen behajtottam egy parkolóba, tehát ez a Kata és a térlátás című nagyon hosszú és szövevényes mesekönyvnek az egyik része, nem történt semmi, tudjátok, tehát simán mondtam, hogy ó, elnézést, visszatolattam, mellettem az oktatóm, tudjátok, ilyen szuggesztív tekintettel mondtam, hogy semmi baj, csak csinál, semmi gond. De hogy én utána, amit kiálltam addig, amíg visszaértünk a vizsgahelyre, apró pici kudarc volt, nem került a vizsgámba, én mégis azt éreztem, hogy ott véget ért, és összedőlt a világ, hogy én rontottam a vizsgámon. Mondjuk ez a kudarcnak egy másik érdekes aspektusa már szerintem, ami bennem bemozgott, ez az impostor szindróma, de erre még visszatérünk.
Ami így eszembe jutott, többször is elhangzott a forgatókönyv kifejezés, és ez nem véletlen. Talán többen is ismeritek, mert már annyit emlegettük itt az adásban is, meg a cikkeinkben is Brené Brown Bátra ki a boldogság című könyvét, és van ennek a könyvnek egy folytatása, a Bátra ki az erő című könyv, ami kifejezetten a kudarcokra, meg a kudarcoknak a kezelésére, feldolgozására, és egyáltalán erre a témára fókuszál, ami ugye szorosan összefügg Brené Brown fő témájával, a sebezhetőséggel, mert hogy azt hirdeti, hogy muszáj, mernünk kell megmutatni magunkat és az érzéseinket és a sebezhetőségünket és ezzel együtt a kudarcainkat is akkor, hogyha teljes életet szeretnénk élni. És ő azt mondja a kudarcokról, hogy nagyon érdemes úgy is ránézni, hogy mivel töltjük ki, milyen információkkal töltjük ki a történeteinket, vagyis hogy milyen történeteket gyártunk akkor, amikor megélünk egy ilyen kudarc helyzetet, mert hogy ezek között a a rendelkezésre álló információk között vannak ilyen kisebb-nagyobb hézagok, és hogy olyan a természete az embernek, hogy ezeket a hézagokat mi kitöltjük. És hogy nagyon sokszor olyan valóságot konstruálunk magunknak, ami köszönő viszonyban sincs azzal, ami történik. Erre hoz egy tök jó példát, hogy van egy munkahelyi megbeszélés, ahol a mi, nem tudom, projektünket érintő témát, azt kihagyja a főnökünk, és azt mondja, hogy ezt most soroljuk hátrébb. És akkor ott van az, aki dolgozott ezen a projekten, nem tudom, heteken keresztül, és akkor elindul a fejében egy forgatókönyv. Arra gondol, hogy hát tessék, ennyi értelme van ezt az egészet csinálni, senkit nem érdekel, semmi értelme ennek a munkának, és így tovább. Míg nem, ez egy megtörtént eset, míg nem, az egész találkozónak a végén odalép hozzá a főnöke, és elmondja, hogy figyelj, azért soroltam hátra ezt a témát, mert szeretnék egy külön önálló megbeszélést szentelni a projektednek, mert hogy nem lett volna elég idő, hogy érdemben foglalkozzunk vele. De hogy addigra már réges-régen készen állt ez a forgatókönyv, ami arról szólt, hogy semmi értelme ennek az egésznek, és elkeserített minket. Volt olyan a ti életetekben, amikor hasonló történt veletek? Amikor elkezdtetek gyártani egy forgatókönyvet, és kiderült, hogy úristen, annak semmi köze a valósághoz.
Én nagyon jó vagyok szerintem a forgatókönyvgyártásban. Úgyhogy nálam ez egy, sajnos egy elég gyakori jelenség van, amikor csak tudjátok, prezentálok, és lefagyok, vagy tudom, hogy most valamit rosszul mondtam, és így körbenézel a nézőközönségeden, és látod, hogy jó, nyilván van a kép, alszik, telefonozik, stb., de hogy így, hogy igazából te így azt gondolod, hogy még azok is azt gondolják, hogy te most te teljesen nem vagy odavaló, te teljesen nem érted azt, amit csinálsz, és a többi pedig tényleg csak arról van szó, hogy egy aprócskát botlottál, amit mindenki megtesz, és egyébként is senki nem ezen fog kattogni. Jó esetben a mondandó többi részét gondolkodik, rossz esetben, mint mondtam a telefonján, de hogy nekem ez egy ilyen nagyon jellemző dolog, hogy ezeket így folyton generálom, ami nem javít a prezentáció minőségén, miközben egy másik hangfrekvenciát a máson gondolkodsz, és közben fogsz beszélni. Úgyhogy nálam ez egy ismerős jelenség.
Én is tudok hozzá csatlakozni, én nem, hogy forgatókönyvet vagyok képes írni, hanem egy komplett enciklopédiát kiötlök fejben azzal kapcsolatban, hogy ki mit gondol. Én főleg egyébként ilyen kapcsolati helyzetekben vagyok hajlamos ezt túltolni, tudjátok, hogyha ott ér, nem is tudom, hogy lehet ezeket kudarcnak nevezni, de tudjátok, amikor nem tudom, adsz egy ajándékot, ami nem tetszik a másiknak, vagy teszel egy gesztust, aminek ő úgy tűnik nem örül annyira, mint amennyire te szeretted volna. És akkor, ami ilyenkor lemegy a fejedben, biztos nem szeret, eddig sem szeretett soha. Biztos azt gondolja rólam, hogy teljesen hülye vagyok, és hogy most biztos éppen ezzel taszítottam el magamtól, amit csináltam, de hát én csak jót akartam, és ez atya világ. Tehát ez a térkitöltés, ez nálam masszívan működik. Én ebben nagyon Brené Brown-nal vagyok, hogy erre nem árt odafigyelnünk, hogy milyen történetet írunk meg fejben. Meg egyébként nem árt ezeket ezt itt a lemvelet, mondtuk is már egyszer, hogy nem árt időnként a másikat is megkérdezni ilyenkor arról, hogy...
Igen, és mi ezt azóta, mióta megírtuk ezt a cikket, meg így belástuk magunkat ebbe a témával, rendszeresen csináljuk Katával, és ez tényleg egy tök jó, meg hasznos kérdés, hogy vigyázz, mert most csak forgatókönyvet gyártasz, meg hogy ne gyárts forgatókönyvet, meg ez egyébként így a jövőbeli helyzetekkel, a kihívásokkal kapcsolatban is el szokott hangozni ez a mondat. Emlékszek, hát amikor így latolgatjuk, hogy most valamiben vágjunk-e bele, kipróbáljuk-e, megcsináljuk-e, és akkor jó, de mi van, ha? És akkor jönnek a forgatókönyvek, és hogy igen, hogy nem árt nyilván körültekintőnek, meg óvatosnak lenni ezekben a helyzetekben, de hogy azért nem szerencsés, hogyha túlzásba esünk, és túl sok részforgatókönyvünk van. Igen, ilyen szempontból majd ha odaértünk a hithoz, akkor majd átmegyünk rajta mondat, lehet, hogy szintén közhelyesnek tűnik, de én ezt nagyon szeretem, mert tényleg nagyon sokszor az van, hogy kiderül, hogy aztán nincs is híd, vagy hogy nincs is folyó.
Vagy nem is megyünk sehova.
Nem is megyünk sehova. Úgyhogy Igen, ez még szerintem hasznos. Ő mondott egyébként, ő is hozott egy magánéleti példát a könyvében, ez nagyon édes. A férjével mentek el, ezt nem valamelyik előadásában is elmondta, hogy a férjével elmentek valahova így 2 hétre pihenni, és akkor ott van egy tó, ahova el szoktak járni úszni, és hogy tudom én, mert 10-20 éve házasok, és akkor így, hát nyilván vannak ilyenkor megkérdések az emberben, hogy akkor most így hogy áll az a fürdőruha, meg hogy vajon mennyire tartja a vonzónak, meg nem tudom micsoda. És akkor elkezdtek úszni a tóban, és akkor hogy pont így benne volt ebben a témában a Brené Brown, hogy akkor most így megnyílik, és már sebezhető lenni, és nem tudom micsoda, és így is tett. És a férje meg így nem igazán reagált erre az érzelmi, nem tudom, az ő túláradó érzelmeire, hanem közömbös maradt, meg alig-alig mondott valamit. És akkor egy teljes forgatókönyvet lejártott ő is, hogy akkor most igen, hogy már nem a régi tűz, és hogy bizonyára azért, mert hogy már nem szereti, és nem úgy. És akkor egy ilyen jó 1 órával később derült ki, hogy a férje nagyon-nagyon-nagyon meg volt ijedve, mert hogy nem látta az alját a tónak, és emiatt halálfélelemben volt a készítő alatt. És hogy így képtelen volt megszólalni. Szóval, hogy igen, hogy nagyon-nagyon tanulságos tud lenni, amikor ezekbe a helyzetekbe bele merjük magunkat engedni, és nem pedig, ahogy arra nagyon sokan bíztatnak, megpróbálunk túllépni rajta. Mert hogy ezek az arccal a földön pillanatok, ezeket így hívja Brené Brown, nagyon komoly tanulságokat hordoznak magukban. Szerintetek mit lehet és kell tenni egy ilyen helyzetben, egy ilyen arccal a földön pillanatban?
Szerintem olyan nulladik lépésként érdemes, hogyha azt megpróbáljuk ilyenkor, hogy együttérzéssel fordulunk önmagunk felé. Ez ilyenkor borzasztóan nehéznek tűnik, mert hogy amikor kudarcot vallunk, hogy ugye akkor hát az önbecsülésünk az éppen valószínűleg nincs a topon, és hogy nagyon adná magát a lehetőség, hogy elkezdjük magunkat automatikusan mélyebbre ásni, ugye, hogy még lejjebb rúgni. Vagy mert béna vagy, mert gondoltam, hogy nem fog sikerülni. Látod, ezt se tudtad megcsinálni. A múltkor se sikerült. De hogy ez az, amivel így tovább mélyítjük azt a sebet, aminek ugye éppen, hogy meg kellene minket majd valamikor erősítenie. Az önegyüttérzés az ilyenkor úgy tud segíteni, hogy legalább azt a rossz állapotot, amiben a kudarc nyomán kerülünk, nem súlyosbítjuk mi saját magunk, hanem megpróbáljuk egy kicsit úgy ilyen lelki elsősegélygyanánt egy kicsit foltozgatni az önbecsülésünkön esett csorbát.
Igen, és egyébként ezt akartam is mondani, hogy a kudarckerülőknél ez egy kicsit sajátosság, hogy amikor eldöntik, hogy valamit megpróbálnak, akkor hajlamosak nem a képességeiknek megfelelő feladatot választani, hanem vagy túl könnyűt, vagy túl nehezet választanak. Hogyha sikerül, akkor azt tudják mondani, hogy jó, hát amúgy is csak azért ment, mert tudod, te nem vagy elég jó, csak a feladat volt túl könnyű. Ha pedig nehéz, akkor meg azt tudják mondani, hogy jó, hát előre tudtuk, hogy ez nem fog menni, hát ez lehetetlen lett volna. Szóval, hogy ezekkel is tudjuk tovább rontani a helyzetet, és ezzel egyébként egyetértek Katával, hogy ez egy nagyon fontos aspektus.
Arról is beszéltünk, meg most nekem, ahogy így beszélgetünk, óhatatlanul a téma kapcsán felbukik Carol Dweck neve, aki a Szemléletváltás című könyvet írta, és ugye a rögzült, illetve a fejlődési szemléletmódnak a, nem tudom, atya.
Anya.
Anya, igen. Tehát, hogy aki kidolgozta a rögzült és a fejlődési szemléletmódot, és az erről szóló mindset elméletet. Erről is beszélhetnénk egy kicsit, hogy a kettő közötti különbségről, arról, hogy mi ennek az elméletnek a lényege. Ezt jól ismeritek ti is.
Anna, van kedved beavatni minket a fixed mindsetbe?
Ó, persze. Ez annak inkább azokra jellemző, hogy úgy fogják fel a kudarcot, hogy ez most itt az egyetlen lehetőséged. És hogyha itt elbuksz, akkor aztán vége mindennek, és jön az apokalipszis, és ennyi volt, és minden álmod a porba hull, ami, hát, mint ahogy ezt így a leírás is sejteti, nem egy nagyon jó megküzdési stratégia, vagy szembenézési stratégia a kudarc lehetőségével, és pont ez vezet oda, hogy inkább akkor itt meg se próbáljuk, mert hogy úgyis ugyanott vagyunk, úgysem tudunk sehova fejlődni, ezt elrontjuk, elrontottuk, és akkor ennek az ellentéte a növekedési vagy fejlődési nézőpont. Ezt nem tudom, Katta, szeretnél esetleg erről te?
Igen, nagyon szívesen mesélek nektek a fejlődési szemléletmódról, annál is inkább, mert hogy éppen aktívan tanulom én magam is a Dweck könyvének hatására, és el kell mondanom nektek, hogy nem könnyű, viszont nagyon sok előnye van. Ugye a fejlődési szemléletmódban a kudarcnak igazából annyi a jelentősége, hogy az egy állomás az úton. Tehát, hogy az, hogyha valamit megpróbálunk, és ez egy bizonyos módon nem sikerül, az nem a saját képességeinkről, vagy a saját személyiségünkről ad valamiféle bizonyítványt, hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy most valami nem sikerült. És azért jó ez a szemléletmód, mert segít úgy keretezni a kudarcunkat, vagy a kudarcainkat, mert mondhatjuk több eszemben, hogy igazából az az útnak a teljesen természetes része. Az is csak egy megálló rajta. És hogy igazából a fejlődési szemléletmódban ránézve az életünkre, illetve az esetleges kudarcokra, az számít az egyetlen igazi valóságos kudarcnak, hogyha valamilyen helyzetben nem tudunk tovább fejlődni. Tehát, hogyha nem adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, hogy ebből tanuljunk és tovább tudjunk lépni.
Igen, hogy azt mondja, hogy ha elbuktál és tanulsz belőle, akkor ez nem kudarc, hanem tanulás. Ezt hívják fejlődésnek.
Így van, ezt itt téged kellett volna felszólítani, mert Dwecknek a könyvéből viszont pont te írtál cikket.
Hát igen, de olyan szépen elmondtátok mindketten.
Csak hogy teljes legyen a kör, és neked is passzoljunk egy labdát.
Igen, végül is az a szerintem, ami egy ilyen hangsúlyos és fontos mozzanat, hogy itt sem arról van szó, hogy nem kell foglalkozni azzal, ami történt, sőt, pont, hogy valahogy én azt látom, hogy minden ilyen kudarccal kapcsolatos gondolat az oda fut vissza, hogy a kulcs az az, hogy hogyan állsz a történtekhez. És hogy igen, én tökre egyetértek annával, amikor azt mondta, hogy nem jó az, amikor ez a jaj, majd túl leszel rajta, meg nincsen semmi baj, meg hogy az sem szerencsés, hogyha úgy rögtön túllépünk az egészen, és hogy szerintem nem baj, hogyha azért hagyunk egy kis időt annak, hogy ennek a szomorúságát, meg a nehéz érzéseit is a maga teljességében megéljük. Persze nyilván nem jó az, hogyha így hagyjuk, hogy ez így nagyon lerántson minket a mélybe. Én egyébként erre kifejezetten hajlamos vagyok, és hogy nagyon nehéz onnan utána visszajönni, de hogy arra a kis, nem tudom, amikor egy kicsit néha úgy jó a mocsárban dagonyázni ezekkel a nehéz érzésekkel, és ezt egyébként, ezt a pillanatot, a már többször idézett Brené Brown arccal a földön pillanatnak nevezi, és hogy azt mondja, hogy ez az a pont, vagy ez az a perspektíva, ahol nagyon tanulságos szétnézni, és detektálni azt, hogy mi az, ami bennünk van, milyen forgatókönyvet gyártunk, ehhez hogyan aránylik a valósághoz, milyen érzések vannak bennünk, milyen kérdések vannak bennünk, és mi az, amit igen, utána, hogyha ez megvan, meg ezeket tudatosítottuk, utána lehet és érdemes rákanyarodni azokra a kérdésekre, hogy mi az, amit tanultunk az adott helyzetből, mit kellett volna másképp csinálni, és legközelebb mi az. Mert hogyha mindig csak így besöpörjük a szőnyeg alá ezeket a történéseket, és ezzel együtt járó érzéseket, akkor abból nem lehet fejlődés, mert hogy nem dolgoztuk meg, nem vontunk le a szükséges konzekvenciákat.
Igen, és ehhez szerintem nagyon jó szolgálatot tesz ez a fejlődési szemléletmód, illetve Dwecknek a könyve, hogyha valaki akar ebben elmélyedni. Én is elég részletesen írtam róla a fejezetben, de azért úgy az igazi, hogyha az eredeti könyvet is elolvassátok mellé, nagyon sokat lehet belőle tanulni, nagyon sok gyakorlatot is javasol, amit így lehet a kudarcaiddal kapcsolatban magadnak is megnézni, megdolgozni, hogy mi legyen. És most, ahogy ezt így összefoglaltad, ezt valahogy bennem is elindult egy ilyen összefoglalós áll, hogy milyen érdekes ez, hogy ugye úgy vagyunk a hibáinkkal, hogy kívülről nagyon sokszor jön egy ilyen, nem is talán bagatellizáló attitűdnek lehet ezt mondani. Tudjátok, amikor így rálegyintünk arra, hogyha neked a kudarcoddal kapcsolatban időre lenne szükséged, hogy ó, ez természetes, mindenki hibázik, jól van az. Vagy jön ugye talán a rosszabbik verzió, amikor jön rá egy ilyen nagyon erős büntető hozzáállás, ez szerintem iskoláskorunkból 1000%, hogy mindenkinek vadul ismerős, amikor egyszer nem tudsz úgy felkészülni, vagy nem érted a kérdést, vagy valami, és akkor annak ilyen nagyon mély nyomai vannak.
Nem tudom, ez nyilván minden munkaterületen így van, de nálunk ez az akadémiában is nagyon jellemző, hogy azzal kezdik, hogy hát, hogyha ezt a pályát akarod választani, akkor szokj hozzá a kudarchoz, mert 1001 alkalom lesz, amikor azt fogják mondani, hogy nem vagy elég jó, hogy hiába érzed azt, hogy most nagyon felkészültem, ez volt ez a jelentkezés, és ez most sikerül. Nagyon sokszor fogsz kudarcokkal szembe menni, és ezt tényleg egyébként nehéz feldolgozni, és ennek egy nagyon jó példája volt, amikor egy Princetoni kutató, ami hát a világ egyik legjobb egyeteme, Johannes Haushofer mondta azt, hogy hát akkor most megírja, illetve több kollégája is a kudarcainak az önéletrajzát, mert ahogy mondtam korábban is, hajlamosok vagyunk ezekre a sikeres emberekre úgy tekinteni, hogy jó, hát de alapból biztos valamilyen nagyon jó egyetemről jöttek, és hogy én soha nem tudnék oda bekerülni, és hogy nekik bezzeg minden sikerül. És akkor kihozta ezt az önéletrajzot, ahol így több oldalon keresztül sorolta fel a beadott cikkeit, amit visszadobtak, a meg nem kapott ösztöndíjakat, a meg nem kapott állásokat, a visszautasított projektfinanszírozásokat, és így a végén így egy ilyen meta kudarcként utólag hozzátette, hogy illetve azt, hogy ez a kudarc önéletrajz nagyobb figyelmet kapott, mint a teljes akadémiai pályafutásom eddig. És hogy tényleg erre nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki, az is, aki a tetején van a dolgoknak, most úgy érezzük, ő sem mindig kapta meg azt, amit várt. Úgyhogy ez nagyon fontos pont, amit felhoztál.
Az jutott eszembe erről, mondjátok, hogy javítsatok ki, hogyha, mert ez csak így, nem tudom, feltételezés, de hogy talán még az is hasznos lehet, illetve a sikerorientált és a kudarc kerülő emberek között egy ilyen alapvető különbség, hogy minek tulajdonítjuk azt, hogyha kudarcot vallunk. Mert hogy itt azért van az a lehetőség, hogy ott áll egymagában egy szál ember, aki mindenért felelős, és önmagát hibáztatja, hogyha elbukik, és ott van egy másik, aki pedig azt mondja, hogy hát én így igaziból mindent megpróbáltam, ott voltak még a körülmények, ott volt még egy csomó más tényező, amire nem volt hatásom, nem lehet hatásom, ami hatással volt arra, hogy úgy teljesítettem, ahogy, és akkor ott így jobban képes talán arra, hogy szétszálazza ezeket a tényezőket, és így, ami nem az övé, azt leválaszza magáról. Egy kudarc kerülő ember ezzel szemben hajlamos internalizálni, felsővé tenni ezeket a nehéz érzéseket és minden körülményt magának tulajdonítani, nem?
Szerintem abszolút így van, hogy kudarckerülőként nagyobb hangsúlyt kap az a fajta oktulajdonítás, hogyha valami nem sikerül, akkor én vagyok a rossz, vagyis hogy én vagyok az, aki nem elég jó, és hogy az én hibám, és még esetleg azoknak a körülményeknek a rovására is, amikor tényleg valamilyen külső oka van annak, hogyha valami nem sikerült. Tehát, hogy akkor épp, hogy hajlamosak vagyunk azokat az okokat minimalizálni, hogy egyszerűen nem volt szerencsém, most ez tényleg nem úgy jött ki a lépés. Pikkelt rám a vizsgáztató tanár, és azért buktam meg a vizsgán. Pedig ezek tényleg ugyanúgy bármikor benne lehetnek ebben a csomagban, mert ugye bármilyen emberi tapasztalatunk egy nagyon komplex és összetett dolog. Komplex és összetett, de most mondtam egy önműködő automatát, bocsánat, tehát egy nagyon komplex dolog, és hogy ezeket is figyelembe kell venni, és hogy nem mindegy, hogy melyikre helyezünk.
Ezzel így egyetértek, bár mondjuk hozzátenném, hogy szerintem a kudarckerülőknél is valahol jellemző, hogy azért néha átteszik a pont, hogy a hibáztatás másokra, hogy pont, hogy mondtam, hogy amikor a túl nehéz, vagy túl könnyű feladatokat választják, akkor azt mondják, hogy csak azért sikerült, mert ez könnyű volt, nem azért, mert tényleg jó vagyok, vagy ez azért nem sikerült, mert alapból túl nehéz volt, meg különben is az a másik ember, aki mindent elrontott. Szóval szerintem valahol középen van az igazság ebben a kérdésben. Tehát meg kell találni azt a pontot, ahol megfelelően tudjuk szétbogozni ezt a csomót, vagy hát a szálakat, ahogy te is mondtad, Eszti, hogy megtaláljuk, hogy melyik mellékszál kihez köthető, és mi az, amit mi tudunk kontrollálni, vagy mi az, amit tudunk a jövőben javítani, hogy ha újra neki megyünk ennek a feladatnak, akkor nagyobb, vagy több szál legyen, amit mi tartunk. És nem alvak szerencse, vagy a körülmények.
Én azt látom, hogy így annak ellenére, hogy nagyon gazdag eszköztárunk, vagy eszköztárral rendelkezünk akkor, amikor egy barátunkat megpróbáljuk egy ilyen kudarcos helyzet után megvigasztalni, egyben tartani, mellette lenni. Ahhoz képest önmagunkkal szemben, meg sokszor másokkal szemben is, és hajlamosak vagyunk nagyon-nagyon kegyetlenek lenni, és kíméletlenek, és azonnal megítélni azokat, akik elbuknak, vagy valami olyan könnyen mondjuk, nem tudom, valakinek a szellemi termékére, hogy ez egy szar. Szóval, hogy nyilván ez is benne van abban, hogy félünk a kudarctól, mert hogy hiába, én ezt szoktam mondani, hogy az nagyon szép és jó, hogy arra biztatjuk egymást, meg magunkat, hogy vállaljuk fel a bátran a sebeinket, a kudarcainkat, de hogy én azt látom, hogy azért hajlamosak az emberek arra, hogy ezt ne fogadják olyan nagyon-nagyon jól. Nyilván vannak ezzel ellentétes példák, vagy például ez a professzor is, akit Anna említettél, de hogy azért nagyon sokszor érzek egy ilyet, hogy félünk attól, hogy megítélnek minket. Egyrészt, hogy látjátok ezt a kérdést, másrészt meg milyen más körülmények vannak még, amik megnehezítik azt, hogy bátrabban felvállaljuk a kudarcainkat.
Hát akkor szerintem egyrészt nagyon fontos az, hogyha utólag visszatérünk ezekre a dolgokra, akkor próbáljuk meg kicsit a külső szemlélők szemével látni, hogy mi történt. Tudjátok, van ez a pillanat, amikor így fekszel otthon az ágyban, hogy akkor most elalszok, és akkor így visszajön valami 15 évvel ezelőttről, hogy hú, az agyad így bekapcsol, hogy hú, de emlékszem, milyen ciki volt az, amikor? Vagy kicsit esetleg más nézőpontba helyezni magad, vagy nem tudom, felhívnál valakit, aki ott volt, hogy te figyelj, emlékszem még arra, akkor elég nagy az esély arra, hogy azt mondanád, hogy nem. Tehát egy kicsit túl nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, ahogy azt gondoljuk, hogy mások megítélnek minket ezekben a helyzetekben. És néha, hogyha egy kicsit kilépünk a saját nézőpontunkból, szerintem az nagyon sokat tud segíteni. Illetve az is, hogyha olyan szempontból is kilépünk a saját nézőpontunkból, hogy azt próbáljuk végiggondolni, hogy ha most ezt a kudarcot valaki más élte volna át, akkor mi hogyan visszanyúlnánk hozzá, vagy mi hogyan próbálnánk, vagy mi mit gondolnánk róla, és rádöbbenünk arra, hogy igazából valószínűleg próbálnánk megvigasztalni, és nem pedig földbe tiporni, mint ahogy saját magunkat szoktuk a kudarcaink után.
Hasonló vonalon indultam el én is, mert én főleg magamon veszem azt észre, hogy hajlamos vagyok egy kicsit, na most ezt hogy mondjam, hogy ne tűnjek a világ legrosszabb emberének. Tehát, hogy én elég ítélkezős vagyok sokszor. Ha nem figyelek magamra, akkor hajlamos vagyok ebbe belecsúszni. Nem feltétlenül rossz indulatúan, viszont tudjátok, olyan kis csipkelődősen. Ezt itt említetted már a korábbi adásokban, a sleep shaminget, amikor ugye kvázi azt csináljuk, hogy megszégyenítjük azt, aki bevallja, hogy neki több pihenésre van szüksége, vagy egyáltalán normál mennyiségű alvásra van szüksége. Például ezt én is csinálom. És a kudarcokkal kapcsolatban, ugye maga a kérdés, amit feltettél, ez szerintem úgy köszön vissza, hogy sokszor automatikusan azt hiszem, hogy a külvilág is úgy fog ehhez hozzáállni, mint ahogy én állnék valaki máséhoz, illetve ahogy én állok saját magamhoz. Tehát, hogyha én keményen ítélek meg másokat, és saját magamat is, akármilyen apró hibáért és kudarcért, akkor valószínűleg így az van a fejembe rakva, hogy igen, engem is ugyanígy fognak érte megítélni. És közben meg nagyon könnyen lehet, hogy ez van, amit mondasz, Anna, hogy ez is csak egy forgatókönyv, amit én gyártottam, és hogy a másik embert meg végképp nem érdekli, hogy én mit hibáztam el, és hogy rosszul idéztem egy évszámot a prezentációmban, és így tovább, és így tovább. De hogy szerintem annyira masszívan bennünk van a megszégyenüléstől való félelem ilyenkor, nem? Így a saját kudarcaink tekintetében. Nem független attól szerintem, hogy mi hogyan gondolunk másoknak a hibáira, illetve a saját hibáinkra, mások szemével, de szerintem ez munkál ilyenkor bennünk.
Igen, és ebben szerintem tényleg megkerülhetetlen a közösségi média szerepe több szempontból is, abból a szempontból is, ami miatt ugye a cyberbullying az most már lassan túlnő nem tudom, az iskolai bántalmazásnak a jelentőségén, mert hogy az online térben majd hogy nem több ilyen, nincs erre vonatkozó konkrét statisztika most előttem, de hogy szerintem a jelentőségét tekintve most már azért így nagyon hasonló a helyzet. Az online térben is rendszeresen bántalmazzák egymást a fiatalok, és hogy ez azért van, mert hogy nagyobb a tét. Tehát, hogyha mondjuk, ahogy az ő esetükben is, hogyha valaki, nem tudom, csinál valami ciki dolgot, és ezt felveszik és közé teszik, akkor sokkal-sokkal több ember előtt válik ez láthatóvá, és szégyenül meg az, akiről szó van. És ugyanez a helyzet szerintem, vagy nagyon hasonló a felnőttek esetében is, amikor, nem tudom, van egy előadás, ami kikerül a YouTube-ra, és ha nem sikerül jól, akkor a sokkal több emberhez eljut. Tehát, hogy azért így van egy ilyen aspektusa is ennek szerintem, hogy sokkal nagyobb a tét, és sokkal több embernek a véleményétől függ az, hogy hogyan éljük, vagy nem is a véleményüktől függ, de hogy sokkal több ember az, akinek lehetősége van arra, hogy megítéljen minket és a teljesítményünket. És itt hoznám be szintén azt a gondolatot Brené Brownnak, aki azt mondja, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy, tehát, hogy kinek a véleményére adsz. Mert hogy ő azt mondja, hogy ő csak azokra hajlandó hallgatni, megfigyelni, akik ugyanúgy ott vannak a küzdőtéren, és nem pedig a lelátóról kiabálnak be. És ez szerintem egy nagyon hasznos, és számomra sok esetben nagyon nagy segítséget, meg megkönnyebbülést hozott ez a gondolat, hogy azokra érdemes figyelni, akik így nagyjából, ha nem is ugyanaz, de hogy így végigcsinálták azt, amit te is. Mert az a világ legegyszerűbb dolga, hogy nem tudom, leköpköd valakinek a, nem tudom, a munkáját, a szellemi termékét, a teljesítményét, úgyhogy fogalmat sincs arról, hogy abban mennyi munka van. De hogy olyanokkal viszont érdemes beszélgetni erről, akik hasonló utat jártak végig, és tudják, hogy ez mit jelent.
Igen, ehhez még két apró gondolatom van. Az egyik az, hogy egyrészt nem csak ezzel a bántalmazással találkozunk a közösségi médiában, hanem ugye pont sokszor látjuk a tökéletességet és a sikert, ami visszaköszön ránk másokról, és ugye visszatérünk oda, amiről már beszéltünk, hogy ilyenkor sokszor ez inkább csak megnehezíti azt, hogy mi belemerjünk vágni abba, amit szeretnénk, vagy esetleg kicsit neki menjünk egy helyzetnek, ami kudarcot jelenthet esetleg, hogyha úgymond elbukunk. A másik pedig, hogy igen, ez a bántalmazás, meg ezek a megszégyenülések, ezek akár már kisgyerekkortól is nagyon fontosak lehetnek. Tehát, hogyha például utána nézel annak, hogy mi az, amit gondolnak jelenleg, hogy így a kudarc kerülő személyiséghez mondjuk így vezet, akkor sokszor találkozunk ugye azzal, hogy egy olyan büntető nevelés, ugye, ami, tehát egy nagyon szigorú nevelés, traumák, amiket nehezen kontrollálunk, ugye, illetve a mindenféle bullying, bántalmazás, legyen az online vagy fizikai, amit felnövekedésünk során megtapasztalunk. Szóval ezek nagyon fontos faktorok, amiket mondasz, és ugye a közösségi média kapcsán is ezek most már tényleg egy jóval nagyobb közönség előtt zajlanak, és jóval mélyebb sebet tudnak ütni emiatt.
Igen, és nagyon, ez szerintem egy olyan közeg a mindkét oldalról, amit mondtatok, ahol nagyon kevéssé vagyunk megengedőek a mások kudarcaival szemben. Azért abba is érdemes belegondolni talán, hogy mennyivel másabb hangja van, illetve mennyivel hangosabb a siker a közösségi médián belül, mint mondjuk a kudarc. És van ennek egy ilyen nagyon érdekes fonákja is, most ha már ugye a pszichofarjú, akkor az jut eszembe, hogy például amikor egy-egy cikkünk, hogy van, amikor jól sikerül, és akkor annak viszonylag írunk egy baromi jó cikket, és annak viszonylag kevés vízhangja van, de annak, amikor van a címben egy elütés, ami ugye nálunk is azért a több ezer cikkben azért szerintem egyszer vagy kétszer már előfordult, hogy volt a címben elütés. Nem mondom, hogy tipikus egyébként, mert azért tényleg ritka. Na de hogy arra biztos, hogy jött 60 komment, ami figyelmeztetett minket, hogy
igen.
És még csak nem is az, hogy hé, figyú lányok, itt a címben elütöttetek egy betűt, no para, majd javítsátok ki. Na, igen. Én most iratkoztam le erről az oldalról, mert igen. Még ennyit sem tudtok megcsinálni.
Igen.
És ez nevezi magát újságírónak, aki annyira se képes, hogy a címet ellenőrizze. Tehát, hogy amikor a közösségi médiában jön a kudarcodra, a hibádra egy visszacsapás, akkor azt hiszem nagyon ritkán az, hogy figyelj, minden oké, majd kiavítod, nem gáz.
Igen. Mit kellene akkor másképp csinálni? Hogy látjátok, hogy mi az, amit tehetünk? Akkor egy kicsit elindulunk így a megoldások irányába annak érdekében, hogy másképp kezeljük mind egyéni, mind társadalmi szinten ezeket a helyzeteket.
Én úgy örülnék neki, hogyha nem felejtenénk el, hogy hibázni egy teljesen emberi dolog. Uh-huh. És tudom, hogy ez is egy olyan közhely, amit így egymáshoz szoktunk vágni ilyenkor, hogy a kudarc az az élet természetes része, az mindenkivel megtörténik. De hogy ugye nem is az a ilyenkor a fontos, hogy nem tudom, hogy mi történt, hanem hogy nem tudom a hogyanját. Tehát én nem tudom, hogy ezt hogyan kell kezelni, hogy arra nagyon kevés mintát látok. Hogy szerintem itt tök fontos lenne erről többet beszélgetnünk, akár House of Fair-hez hasonlóan írni mindannyiunknak egy kudarcon életrajzot, és akkor azt így megosztani ilyenkor egymással. Aztán a másik, hogy tök jó lenne, hogyha a magunk, nem csak magunkkal szemben lennénk egy kicsit türelmesek, hanem egymással szemben is. Vagy egy picit ilyen megengedőbbek, hogy nem lendületből visszacsapni egy ilyen pofonnal arra, hogyha valaki nem tökéletes, vagy valamit elront. És akár ez meg lehet annyiban is nyilvánítani szerintem, hogy ha valaki mond valamit, amivel nem értünk egyet, akkor nem rögtön azzal kezdjük, hogy micsoda hülye vagy. Hanem, hogy megpróbálni egy kicsit a másikkal empatizálni, megpróbálni megérteni az ő álláspontját, hogy neki milyen gondolatok vezettek ehhez a mondatához. Ezt említettem, Eszti, amikor a szülinapi interjút készítetted velem, emlékszel, hogy így egymás története iránt egy kicsit érzékenyebbnek lenni.
Igen, igen.
És nem csak a jó részére, meg nem csak a sigersztorikra ilyen fogékonynak lenni, hanem a kudarcos történeteket is megtanulni valahogy ilyen megértően.
Én egyébként most inkább csak bólogatni tudok, és csatlakozik Atához, mert ezekkel az álláspontokkal egyetértek, illetve hát nyilván dolgozni kell sokszor az önbizalmunkon is, ami így a kudarc kapcsán, vagy hát nem tudom újra gondolni ezeket a dolgokat, hogy már megbeszéltük, vagy hát említettük, hogy jó, ez egyszer nem sikerült, de hogy akkor hogyan tudunk esetleg áttérni egy ilyen berögzült mindsetből egy növekedési nézőpontra, vagy tehát hogy egy ilyen álláspontra, hogy ne úgy kezeljük ezeket a dolgokat, mint egy katasztrófa. Tehát ez sem egy olyan dolog, amit csak arra foghatunk, hogy hogyan kezelik mások a kudarcainkat, hanem ez elsősorban szerintem egy belső munka, hogy ezt így megtaláljuk, ezt az utat, hogy jó, ez most nem jött össze, de lesz még lehetőségem rá, vagy jó, most még nincsenek ott a képességeim, vagy még egy kicsit edzenem kell úgymond erre, de legközelebb menni fog. Szerintem ez az, ami fontos.
Nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, az önbizalom, meg az önértékelés kérdése, és ez, hogy ezt elkezdjük visszaépíteni, igen, egy önismereti vagy terápiás munka során azért nagyon komoly tanulságokkal találkozhatunk, amikor így meglátjuk, hogy hol vannak azok az űrök, amik így keletkeztek bennünk, és hogy miért olyan nehéz magunkról elhinni azt, hogy egy adott és kihívást jelentő helyzetben képesek vagyunk helytállni, miért van szükségünk folyamatosan külső megerősítésekre. Ez szerintem egy kulcskérdés, hogy hogy is vagyunk mi akkor az önértékelésünkkel, meg az önbizalmunkkal, ez hol veszett el, miért nincs, és hogyan lehet ezt visszaépíteni. Ami így megoldásként nekem még eszembe jutott, az Neisz Laura, aki ugye lámpaláz szelidítéssel foglalkozik, tehát ilyen előadásokra, prezentációkra készít rá, kócsol embereket, és akkor ő mondta azt, mert hogy ugye az előadás meg a prezentáció az tipikusan olyan helyzet, amit mindenki retteg, hogy mi lesz, ha megtörténik a baj, és meglátják azt, hogy nem tudom, hibázok, és hogy ezekben a helyzetekben, meg talán a többi ilyen a kudarc lehetőségét magában hordozó helyzetekre is ki lehet ezt terjeszteni, ezt a szerintem nagyon szép és hasznos gondolatot, hogy nem mindig jó, hogyha magadra figyelsz, tehát hogy hol van a fókusz ebben a helyzetben, hogy te veled mi történhet, hanem érdemes ilyenkor áthelyezni oda a fókusz, hogy mi az, amit át szeretnél adni. Tehát nyilván minden ilyen kihívást jelentő helyzet, vagy nem minden, de hogy jellemzően egy ilyen helyzetben ott van a szándék, hogy te valamit valakinek átadj, hogy valamit megosszál, és hogyha erre figyelsz, hogy mi az, amit te szeretnél átadni a helyet, hogy téged hogyan fognak majd megítélni, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy átlendülje az ezzel járó nehéz érzéseken. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig az, hogy szintén Brené Brown-nak van az a gondolata, ami így nagyon viccesen hangzik, de én ezt szoktam alkalmazni. Ő ebben a Bátraké az erő című könyvben jó szívvel ajánlja, hogy egy-egy ilyen kudarc után írjuk le, gondoljuk át, de a legjobb, hogyha leírjuk az első szaros változatot, ezt bocsánat, de így nevezi, és hogy ennek a lényege pont az, hogy akkor és ott, amikor ez megtörténik velünk, detektáljuk a bennünk keletkezett érzéseket, és azt, hogy mi az, ami bennünk van, mi az, amit gondolunk. És hogyha ezt akkor és ott megtesszük, és nem szaladunk ki a helyzetből, nem próbáljuk meg gyorsan elfelejteni mindent, mintha mi se történt volna, hanem szépen körülnézünk ugye ebben az arccal a földön pillanatban, és leírjuk azt, hogy mi van most bennünk, és utána felteszünk magunknak kérdéseket, az nagyon komoly tanulságokat hordozhat szintén magában, és azt mondja, hogy ha ezt megtettük, és leírtuk, nem tudom, például egy rosszul sikerült beszélgetés után, vagy egy rosszul sikerült előadás után, hogy mit érzünk akkor is ott, vagy amikor ugye a megbeszélésen nem foglalkoznak a mi projektünkkel, vagy egy magánéleti helyzetben, mindegy, akkor írjuk le, hogy mit érzünk, és utána kérdezzük meg magunktól azt, hogy egy, mit kell még tanulnom és megértenem a helyzetről, kettő, mit kell még megtanulnom és megértenem a történetben szereplő többi emberről, három, mit kell még megtanulnom és megértenem saját magamról. És hogyha ezekre a kérdésekre egy-egy ilyen helyzet után elkezdjük megkeresni a választ, akkor van esélyünk és lehetőségünk arra, hogy meghaladjuk a kudart. Cunkat, vagy legalábbis átkeretezzük, megfejlődjük.
Nagyon-nagyon szuper szerintem ezek a kérdések is. Csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem nagyon fontos lehet egy ilyen általános állapot csekkolás, hogy hogyan állunk most a jelenben a kudarcokkal. Tehát, hogy amit mondtál, meg amit Brené Brown mondta, szerintem nagyon jó az akut helyzetekre, amikor magát egy kudarc élményt kell feldolgoznunk. De hogy az jutott eszembe, hogy szerintem nagyon sokan szenvedünk attól, hogy cipelünk magunkkal egy nagy csomó kudarcot, amivel még nem kezdtünk semmit. Ugye az, ami nem öl meg az erősebbé, tehát hát nem ölt meg, de hogy tulajdonképpen gyengített. Ugye az impostor szindrómát említettük korábban, ami lényegében ezeknek a fel nem dolgozott kudarc élményeknek egy szövődménye, hogy a nagy össznépi kudarc takargatásban annyira sokan szenvedünk attól a félelemtől, hogy egy pillanatban valaki odajön és lerántja rólunk a leplet, ugye ez az impostor szindróma név is innen jön, hogy nem érdemeljük meg azt, amit elértünk eddig, hogy érdemtelenül vagyunk egy pozícióban, érdemtelenül vagyunk ott, ahol tartunk. Anna, szerintem neked ez ugye a akadémiai pályán, ez biztos, hogy ismerős, mert ott például kifejezetten sokszor előfordul ez, hogy nagyon okos, nagyon képzett, nagyon kompetens emberek érzik azt, hogy itt mindenki százszor okosabb nálam, és én nem tartozom ide.
Igen, ezt egyébként tényleg meg tudom erősíteni, vagy amikor itt tényleg csak annyi történik, hogy csak hallgatsz másokat előadni, vagy olvasol egy cikket, és így azt vagy, hogy de jó ég, én erre nem lennék képes, vagy mikor leszek én itt. És egyébként én ezt nagyon sokszor látom, hogy ez sokszor akkor fordul elő, amikor így főleg az én generációm, vagy nem tudom, a velem egykorú, aki összehasonlítja magukat valakivel, aki 40 éve a pályán van, tényleg már mögötte van eszméletlen sok tudás, tapasztalat, és a többi, ami csak kell, és akkor azt mondják, hogy jó, hát én ettől nagyon messze vagyok, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy én képességben vagyok ettől nagyon messze, mikor csak inkább arról van szó, hogy tapasztalatban vagyok nagyon messze, sőt, esetleg kudarc élményekből sincs még annyim, hogy úgy fel tudjam építeni magam, ahogy ez a másik ember. Úgyhogy igen, ez egy valós probléma, ezt meg tudom erősíteni.
Most, amikor a könyvhöz készítettem a kudarc fejezetet, akkor beleástam magam az impostor szindrómába is, mert tényleg nagyon szorosan összekapcsolódik a kettő, és van a szindrómának többféle típusa. Ti ismeritek ezeket, hogy van a perfekcionista típus?
Hát véletlenül olvastuk a könyvet, de szerintem nem biztos, hogy mindenki más, mert megtette ezt, úgyhogy ha ezt elmondod, ezt jó, milyen ez érdekes.
Jó, ti bánfentesek vagytok, de hogy arra gondoltam, hogy még a könyv előtt ti hallottatok erről, mert hogy én megvallom nektek, hogy előtte nem.
Nem,
én csak a könyvhöz olvasva. És ez is olyan szerintem, tudjátok, mint minden ilyen tipizáló rendszer, hogy nem szorosan valószínűleg egy típusba tartozol, hanem hogy több is jellemző lehet rád. De ugye ott van a perfekcionista típusú imposztor szindróma, amikor valaki azt érzi, hogy ha egyetlen apró hibát vét, akkor az az egész teljesítményét romba dönti, és hogy akkor már az egész úgymond nem ér, hanem akkor az már úgy nem számít. Na ez rám rendkívül igaz. Tehát én ebben nagyon-nagyon megtaláltam magam. Aztán ott van a szakértő, ugye, aki azt hiszi, hogy neki minden kérdésre is mennie kell a választ. Nem szabad, hogy létezzen olyan, amire ő nem tudja a választ, de hogy nagyon erősen szorong attól, hogy egy nap mégis találkozik azzal a kérdéssel, amire nem fogja tudni a választ. Aztán ott van a magányos típus, aki véletlenül sem delegálja a feladatait, hanem mindig mindent neki kell megoldani, és neki az a legfőbb szorongása, hogy egyszer kiderül, hogy nem képes mindig mindent egyedül megoldani. A született zseni az tipikusan az, aki valószínűleg viszonylag könnyen vette az akadályokat, és kevés kudarccal találkozott élete során, viszont ő az, aki azt hiszi, hogy csak akkor az igazi a teljesítmény, hogyha ilyen nagyon könnyen jön mindvégig. Tehát, hogyha ő elsőre nem tudja elzongorázni azt a bak zongoradarabot, amit összevett volna, akkor az már úgy nem is érvényes, akkor ő ahhoz béna. És az utolsó pedig a Superwoman, illetve a Superman, akinek mindenki másnál keményebben kell dolgoznia, és az utolsó erőtartalékait is elégetni ahhoz, hogy úgy érezze, hogy ő igazán letesz valamit az asztalra. És ezeket azért mondtam most el, mert szerintem szintén egy jó kis gondolati játék ehhez az állapotfelméréshez, amit korábban mondtam, hogyha megpróbálod azonosítani, hogy rád például az imposztor szindrómának valamelyik típusának a jellemzője, hogy csak hogy tudjad, hogy az eddigi kudarcait kapcsán te mit hoztál magaddal, hogy mi az, ami eddig nem ölt meg, de lehet, hogy legyengített, hogy kicsavarjam a népszerűk összejött egy kicsit.
Hú, hát így most, hogyha kötődni kell ehhez, akkor én azt mondanám, hogy ez a szakértő, ez azért így egy erős felismerés, mert amikor tanítani kell, tudjátok, és így ott lesz, és nem az a legnagyobb félelmem, hogy úristen, az akcentusom vagy, hogy valami ehhez hasonló probléma, mert hogy ezen azért már sikerült átrágnom magam, hanem az, hogy mi van, ha feltesznek egy kérdést, és én vagyok az oktató, és nem tudom a választ. Ez a folytonos rettegés, és egyébként előfordult, és igen, akkor most már megszoktam, hogy megmondom, hogy most jelenleg ezt így nem tudom megmondani, de utána fogok nézni, és a következő órán erről beszélünk, vagy hogy akkor erről tudunk esetleg e-mailben is, korán is, a többi, de hogy az elején ezt nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy most akkor ez egy óriási beégés volt. Pedig valahol rá kellett döbbenni, hogy attól, hogy ott állsz a túloldalán az iskolapadnak, úgymond, aztán még nem azt jelenti, hogy te mindent kell, hogy tudj, és mindenről kell, hogy legyen egy így rögtön csettintésre válaszod. Ezen nagyon sokat kellett nekem is dolgoznom, úgyhogy ehhez nagyon tudok kötődni.
De nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy tényleg talán itt van valahol a kulcs, hogy hogyan tudunk egy picit, nem tudom, megengedőbbek, meg kíméletesebbek lenni önmagunkhoz, meg másokhoz, hogyha igen, egyrészt verbalizáljuk, és beszélünk ezekről, meg nem félünk megmutatni, ami hát, na,
ez
nem mindig
alapozó biológia
kúzus volt. Nagyon nem mindegy, hogy tanítasz biológiát, és megtanítod azt is ezeknek a fiataloknak, hogy milyen az, amikor nem vagy egy adott helyzetben tökéletes, és hogyan kezeljék azokat a helyzeteket, amikor nem úgy jön ki a lépés, mi valamit nem tudnak, és hogy ér nem tudni, meg ér hibázni, és hogy ezeket lehet szerintem úgy is kezelni, hogy így nem tudom, elkened valamivel a kérdést, és nem állsz bele abba, hogy bocs, de én ezt most nem tudom, hanem nem tudom, miért nem csináltad meg a házi feladatot, és ez a hibáztatós működésmód lép életbe. Szóval, hogy többféleképpen lehet, és hogy talán ez az egyik, nem? Hogy ezekben a helyzetekben, amikor, tehát hogy nem csak a kudarcainkat érdemes megmutatni, hanem azt is, hogy hogyan lehet azokat kezelni, megvállalni.
Igen, nagyon bólogatunk, és nagyon egyetértünk. Ide úszott még nekem vissza a fejlődési szemléletmód, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi az, amit kudarcnak tekintünk, és hogy mi az, amit kudarcként élünk meg. Hogy az-e a kudarc, hogyha én nem tudom a választ erre a kérdésre, vagy az a kudarc, hogyha nem adom meg se magamnak, se azoknak, akiket tanítok a fejlődés lehetőségét egy jó példamutatással, illetve a válasz megkeresésével. Most ezt neved annál ilyen kioktatónak, nem annak szántam, csak így ez fogalmazódott meg bennem ilyen szépen.
Ez nagyon, nagyon vicces, hogy visszakanyarodtunk ide, mert a beszélgetés előtti megbeszélésen poénkodtunk azon, hogy jó, akkor így kezdjük a kudarc definíciójával, de hogy én most nem fogom lekerekíteni, hogy akkor így az elhangzottuk alapján számotokra, és akkor most egy ilyen szubjektív definíciót várnék majd tőletek, hogy számotokra mi a kudarc.
Én akkor szerintem megpróbálom egy kicsit kerekebben elmondani, amit az előbb próbáltam megfogalmazni, hogy a számomra elsősorban az a kudarc, amikor nem engedem meg sem magamnak, sem másoknak a fejlődés lehetőségét.
Ha már így lendületben vagy, Kata, akkor elmondod azt is, hogy mi a siker?
Szerintem a siker az, amikor ez sikerül. Tehát, hogy amikor sikerül egy velem történt dolgot úgy keretezni, hogy abban meglátom a fejlődésre való lehetőséget. És ezt így külön akarom hangsúlyozni, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez egy ilyen rózsaszín felhő. Tehát én ezt most nagyon a lelkes hangomon mondtam, tudom, hogy a fejlődési lehetőség, de hogy szerintem nagyon fontos, amit mondták korábban, hogy igenis van az a pillanat, amikor engedni kell magadat mélyre menni, és egy kicsit dagonyázni abban, hogy most kudarcot vallottam, és hogy most nekem rossz. Mert hogy ez is a sikernek a része. Amikor megengeded magadnak, hogy megéld a kudarcot, és hogy utána próbálod meg a fejlődési szemléletmód lencséjén keresztül átkeretezni, és úgy tekinteni rá, mint egy tulajdonképpen, nem tudom, sikerre, én sikernek mondanám. Mert az, hogyha sikerül belőle valamit elvinned, valamit tanulnod, ha úgy éled meg, hogy valamilyen módon erősebb lettél általa, akkor szerintem az a siker.
Most ez a kép jutott eszembe, hogy így beszéltél, amikor a, nem tudom, a dobogó tetején könnyeznek az olimpikonok. Azok, hát úgy hívják, hogy örömkönnyek, de hogy szerintem lehet, hogy azok a sikeri vezető úton szerzett kudarc élményeknek a fájdalmáról is szólnak talán, és hogy van itt jogosultsága azoknak a könnyeknek.
Olyan érdekes, hogy éppen mondtad ezt a dobogót, mert Richard Wiseman jutott eszembe, akit a szerencse területén végzett kutatásai kapcsán már említettünk itt a podcastban, hogy ő hozott egy példát arra a könyvében, hogy a dobogós helyezettek közül egy-egy verseny után, hogyha meg kéne tippelned, hogy ki érzi magát a leginkább sikeresnek és leginkább szerencsésnek, akkor biztos, hogy azt mondanád, hogy fú, az első helyezett, mert hát ő megnyert az egészet, meg hogy fú, az ezüstérmes, mert hogy neki milyen közel volt a dobogó teteje, de hogy igazából a bronzérmesek szokták a legnagyobb sikernek megérni, hogy ők felkerültek a dobogóra, mert hogy ami alatta van, az már ugye a nem dobogós helyezettek, ami szintén szép, tehát ez nehogy bármilyen negyedik, vagy ötödik, vagy hatodik helyezett magára vegye, de hogy ők élik meg ennek a sikernek a legfényesebben a csillogását. Mert hogy ugye nekik csak egy hajszányira volt az, amit ők már kudarcnak értek volna meg. Úgyhogy ez szerintem tök érdekes, hogy
igen.
A bronz csillog a legszebben.
Igen.
Hú, egyébként nem tudom, hogy a kudarcot azt így lehet-e definiálni, vagy hogy így, szerintem ez egy elég személyre szabott definíció, hogy ki mit él meg kudarcnak, vagy sikernek, és egy sajátos keretezés. Most valakinek az a kudarc, hogy nem tudom, 30 évesen nem vett még autót, vagy stb. Lehet, hogy másnak az a kudarc, hogy beleragadt egy olyan munkába, amit igazából nem élvez. Szóval ezt így nagyon nehéz lenne szerintem definiálni, hogy most egy személynek, meg hogy az-e a kudarc, amit mi valójában kudarcnak élünk meg, az egy olyan kudarc, ami igazából valaki más elvárásai szerint kudarc, tehát, hogy mit tudom én, mert azt várták el tőlem, hogy ezt csináljam, nem vagyok ott, de igazából amúgy én boldog vagyok, de akkor is attól még nem tudom, a szüleim, a tanáraim, ma nem tudom, ki szemében kudarc vagyok, vagy ez egy kudarc, amiben élek. Úgyhogy én nem tudom, szerintem mindenkinek a saját definíciója létezik a kudarcra. És egyébként Rowling, J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek szerzője tartott egyszer a Harvardon egy nagyon jó évzáró beszédet, és ő is ott azt mondta nekik, hogy lehet, hogy az önök definíciója a kudarcról, ezt így a diákoknak mondta, nem is áll olyan távol mások sikerről alkotott definíciójával. Nagyon, nagyon sok féleképpen tudjuk ezt definiálni, és én szerintem ezért nem mernék itt most megpróbálni pontos, nem tudom, szótári definíciókat adni, vagy lexikoni definíciókat.
És a siker? Az mi számodra?
Én ezt így kontinuumon képzelem el, vagy egy ilyen folyamattól, hogy van egy pont, ahol én ezt kudarcnak élem meg, és van egy pont, ahol átlép oda, hogy ez a próbálkozás már viszonylag sikeres volt bármiről. Legyen is szó az életben, hogy nem tudom, nem tudom, le akartam futni egy félmaraton, de csak 19 lett, de ez már majdnem ott van. Úgyhogy ez már egy fél siker, és ez nem egy kudarc. Szóval ez is nagyon nagyban függ attól, hogy mi mit élünk meg kudarcként, vagy mi az, amire úgy tekintünk, hogy kudarc, és mi az, amire azt mondjuk, hogy ez most egy siker. Viszont nagyon-nagyon sok mindent tud változtatni. Biztos hallottatok már a győztes hatása, vagy nem tudom, hogy hallottatok-e már, aminek az a lényege, hogyha egy valamit sikerként élünk meg, vagy egy siker ér minket, akkor ugye jó kis dopamin és tesztoszteron löketet kap az agyunk, és ez egyébként megváltoztatja azt, hogy utána, vagy meg tudja változtatni azt, hogy a következő úgymond küzdelmekben, vagy az ilyen kihívásokban hogyan szereplünk. És ez el tud indítani egyfajta lavinát, úgymond egy sikerlavinát, ami hosszú távon oda vezet, hogy ugye sikert sikerre tudunk halmozni, nyerő szériában vagyunk. De ugye ez részben attól is függ, hogy ezt az első sikert mikor definiáljuk sikerként, szerintem.
Ez nagyon-nagyon fontos.
De jó, amit mondasz.
Igen, és ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk a kudarcra, meg hogy mit kezdünk azokkal az érzésekkel, amiket hoz egy ilyen helyzet. Mert már többször is említettük ezt, hogyha ahelyett, hogy megpróbálunk ezeken átlépni, és megpróbáljuk őket ignorálni, azt mondjuk, hogy oké, itt vannak ezek az érzések, és bármennyire is nehezek. Én ezekkel most foglalkozom, én ezekre most ránézek, én szeretném tudni, hogy ez bennem miért okoz ennyire nehéz érzéseket ez a helyzet. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket felmerjük tenni magunknak, akkor szerintem az nagyon komoly tanulságokkal szolgálhat, és hogy én sem egy pontos definíciót mondanék, de bennem valami olyas gondolat kezdett el motoszkálni, hogy ezekben a helyzetekben az számít sikernek számomra, hogyha a bennem lévő érzések azok így harmonizálnak azzal, amit visszacsatol mondjuk a külvilág egy-egy ilyen helyzetben, vagy hogyha jól tudok lenni, nem feltétlenül a külvilág reakcióim van a hangsúly, hanem azon, hogy én hogyan érzem magam egy helyzetben, mert nagyon sok olyan szituáció van, amikor mi nem érezzük jól magunkat, és keservesnek élünk meg valamit, például azt a beszélgetést, amit én az elején említettem, de aztán mondják, hogy hát tök jó volt, meg milyen ügyesen megoldottad meg, hogy nagyon jól sikerült, de hogy ha én nem vagyok benne jól, akkor az nem biztos, hogy siker, az csak annak látszik, és fordítva. Úgyhogy számomra ez. Úgyhogy akkor én megköszönöm nektek a figyelmeteket, és azt, hogy velünk voltatok a mai adásban. A 20 önismereti kérdés és válasz című könyvről beszélgettünk Herendi Katával, a Pszichoforjú vezetőszerkesztőjével, és Szabó Annával, a Pszichoforjú állandó szerzőjével. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcastünkre, illetve a YouTube csatornánkra, mert mindkét felületen elérhetőek ezek az adások, és persze olvassátok a Pszichoforjút. Várunk titeket következő héten is. Sziasztok!
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 A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.